Három történet is eszembe jut. Az egyik az, Balatonra készültünk a családdal, még kicsik voltak a gyerekek, Hódmezővásárhelyen laktunk, és bepakoltunk a kocsiba, becsomagoltunk mindent, imádkoztunk, beültünk, hogy induljunk, és a kocsikulcs, a sluszkulcs nem volt benne a kocsiba. Jó, hol is van, keresgélni kezdtük, úgyhogy hát összesen nem tudom, hogy másfél óráig kerestük. Miután már másfél óráig kerestük, már eszembe jutott nekem is, meg a többieknek, hogy hát kellett volna imádkozni, hogy a Jóisten segítsen megtalálni, hol a kulcs. Semmilyen szokott helyén, meg a nem szokott helyeken se. Feleségem táskájába se volt. És akkor én bementem a szobába, letérdeltem, imádkoztam, mondom, Uram, bocsánatot kérek, hogy csak most imádkozok, nem másfél órával ezelőtt, de én addig szeretnék itt imádkozni, amíg meg nem mutatod, hogy hol a kulcs. Mert látod, hogy mennénk a Balatonra, minden, és hát egy párszor elismételtem így az imát, amíg nem éreztem úgy semmi késztetést, míg egyszer azt, hogy most már jó, felállok, és úgy szinte automatikusan oda mentem a szekrényhez, kinyitottam a két ajtós ruhás szekrényt, csak úgy beledugtam a kezemet, és pont jó helyre ment, mert a kulcsot meg tudtam egy zsebbe fogni. És tehát egy ilyen zakónak a belső zsebébe volt a kulcs. Úgyhogy valószínűleg az előző szombaton, ahogy hazajöttem, az úgy benne maradt, és nem tudom, vasárnap, vagy nem tudom, mikor indultunk, így meg lett a kulcs. Ez csak az imádság miatt mondom el, hogy tényleg a Isten még ilyen hétköznapi dolgokban is, hogy meg tud segíteni. Aztán nemrég voltunk egy értekezeten, ahol az egyik testvérünk mesélte el, hogy ment haza a gyülekezetből szombaton, kicsit hamarabb ment haza, még a többiek ott maradtak, és hazaért, kivette a laptopját, a honnan vette, hogy megy be a lakásba, és nem találta sehol a kulcsot. Keresi mindenfele, és visszamegy a kocsihoz, lerakta a laptopját a kocsi tetejére, és akkor keresi a kulcsot, sehol nem találja a kulcsot, végül visszatelefonál a családtagjainak, hogy nem tudják-e, hol a kulcs, kiderült, hogy ott maradt az imaházba. Na jó, akkor gyorsan megyek érte, bepattattam kocsiba, és akkor ment a kulcsért. Aztán hallott, hogy valami furcsa zaj volt menet közben, és másnap kereste a laptopját, akkor meg az veszett el. Nem találta sehol, eltelt egy néhány nap, mire valaki csengetett és hozott neki egy laptopot. Ez csak azért derült ki, mert rákérdeztem, hogy mitől van letörve a sarka neki. De kibírta és működött. Azutána, tessé? És én meg is került, igen, ez nagy dolog volt. Tehát fontos szerintetek az, hogy a kulcs ott legyen a helyén is, meg legyen? Ugye? Egyszer egy olyan 1300 vagy 1500 kilométerre voltunk otthonról, amikor szintén indultunk volna az ottani szálláshelyünkre, és beültünk a kocsiba, és nem volt a sluszkulcs. Viszont az érzelmileg egy nagyon-nagyon rossz élmény volt, mert mindjárt ilyenen kezdtünk gondolkozni, hogy van-e otthon valaki Magyarországon, hogy fog hozza a pótkulcsot, hogy fogja elhozni. Ez egy nagyon-nagyon stresszes másfél óra lehetett az is, mire meglett a kulcs. Kiderült, hogy az ülés húzat alá becsúszott a kocsiba. És akkor ott volt. Miért mondtam el ezeket? Azért, mert van két olyan kulcs, amiről szeretnék ma beszélni, és ahogy a lakásból kizártad magad, vagy bármelyikünk, ugyanúgy gondoltatok-e arra, hogy kizárhatjuk magunkat a mennyből? Keressük ki példabeszédek könyve 21. fejezet, 21. versét, és ebben a Biblia szövegben találhatunk két olyan kulcsot, amiért ha elveszítesz, akkor sokkal többet veszítesz, mint egy kulcs, vagy zárt csere költségei. Mert már volt olyan ismerősöm is, aki lakatos kellett hívjon, és új zárat kellett tegyen, mert elveszett a kulcs. Kiolvasnám föl ezt a szöveget, példabeszédek 21-21. Jó, most légy szíves, te is olvasd el, Rász testvérnő.
21-21. Uh-huh. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet.
Köszönöm. Ugye milyen jó két fordítás volt. Nálam ez pedig így szól, aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál. Mint múlik, azt látjuk ebben a salamoni szövegben, hogy van ennek is úgymond kulcsa az örök életnek. Mi az a két kulcs, mit találtatok, amit megemlít Salamon?
Igazság és hűség.
Uh-huh, így van, az igazság és a hűség. Mi az igazság? Mi jut eszetekbe az igazságról? Mi az igazság? Szentírás. Jézus az igazság. Tehát akkor azt kell mondani, hogy rossz a kérdés. Mert nem mi az igazság, hanem ki az igazság? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus mit mond a Szentírásról? Hogy az az én szavam. Ugye? Tehát így összetudjuk azért a kettőt hozni. Isten szava, vagy Isten törvénye. Ugye megmutatja azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És az Isten törvénye, Isten szava, vagy a jézusi gondolkozás szerinti gondolkozás, vagy beszéd, vagy cselekedet, az lehet olyan, hogy megfelel az igazságnak, az igaz magatartásnak, igaz viselkedésnek, vagy olyan, hogy nem. Valaki azt mondta, hogy csak azt tenni, amit Isten jónak definiált, vagy határozott meg, azt jelenti, hogy igazán élni, vagy igazán cselekedni. Csak azt tenni. Úgy is lehet mondani, hogy az ellentéteként megfogalmazni, hogy nem hazugságban élni, vagy nem visszaélni mások bizalmával, nem becsapni másokat. Ez is része annak, hogy az igazságban éljünk, vagy igazán éljünk. Ellen White a Boldog Otthon című könyvben azt írja, a 330. oldalon, életünk, ügyeink legkisebb részleteiben is szigori igazságosságot, becsületességet követel tőlünk. Megtiltja a kereskedelemben elkövetett rászedéseket vagy csalásokat. Amikor embertársainkkal szemben kis bestelenséget és egyre nagyobb csalást követünk el, ugyanazt Istennel szemben is meg fogjuk tenni. Azok az emberek, akik megmaradnak jellemtelenségük útján, elveiket eszerint valósítják meg, míg végül saját lelküket is becsapják, és elvesztik a mennyet, az örök életet. Képesek feláldozni tisztességüket, hitüket kis világi előnyért. Nagyon életbevágóan fontos az, amit ott olvastunk, amit Ellen White ír. Tehát miről is beszél? Elmondja azt, hogy lehet, hogy csak egy picit engedünk, csak egy kicsit nem vagyunk esetleg egyszer becsületesek, csak egyszer megyünk át mondjuk a zebrán, amikor pirosat mutat a közlekedési lámpa, de aztán másodjára nagyon sietni kell, és eszünkbe jutott, a múltkor is átmentünk, és nem lett semmi bajunk, lehet, hogy megint átmegyünk. És azt mondja, hogy ha megengedünk az életünkben ilyen dolgokat, amikor áthelyezzük a törvényt, vagy bestelenek vagyunk, vagy esetleg apróbb csalásokat követünk el, más emberekkel szemben, hová fog ez vezetni? Hová vezet ez? Hogy Istennel szemben is el fogjuk követni. És amikor olvastam ezt, akkor sajnos eszembe jutott olyan is, hogy nem csak pénzzel, nem csak a kressz törvényével, vagy ilyen földi dolgokkal szemben követhetjük el, hanem például gondoljunk a házastársi kapcsolatra is. Gondoljunk egy férfinak és nőnek a kapcsolatára is, akik hűséget ígértek egymásnak, esetleg jön egy olyan pillanat az életében, talán a munkahelyén, vagy egy kiküldetésben, amikor úgy gondolja, hogy csak egy pici kis félrelépés, vagy egy kicsi kis megcsalás, vagy egy kicsi kis elkövetett hiba, az még talán belefér. Hová fog vezetni? Nem csak oda vezet, hogy az emberi kapcsolatrendszeredet teszed tönkre, nevezetesen a házasságodat, hanem tönkre fog menni az Istennel való kapcsolatod is. És ha az Istennel való kapcsolatodat elrontod, és eljátszod, akkor mit dobtál ki? Honnan zártad ki magad? Akkor Isten országából is az örök életet dobod el. Sokszor nem is gondolunk abba bele, hogy milyen kis apró hétköznapi dolgok lépésről lépésre vagy hozzásegítenek ahhoz, hogy hűségesebbek legyünk a Jóistenhez, vagy éppen hozzásegítenek ahhoz, hogy eltávolodjunk és elhidegüljünk tőle. Mi is a hűség? A hűséget így lehetne még más szavakkal egy kicsit visszaadni, hogy ez a bibliai szó, amit szerepel ebben a szövegben, jóságosságot, kegyelmességet is, és kitartó hűséget is jelent. És például a Prédikátor, vagyis a példabeszédek könyve 11. fejezet 17. versében találunk erre egy példát, ha valaki gyorsan megkeresné és elolvasná, megköszönném. Példabeszédek 11. rész 17. verse. Tessék.
Önmagával tesz jót a kedves férfiú, a kedvesen pedig önkeltségének okozhatja is.
Köszönöm. Itt is ugyanaz a szó van. Tehát a kegyesnek van itt ebben a fordításban írva. Gondoljatok arra, hogy ez a Jóistennel való hívői vagy vallásos hűséges kapcsolatot jelenti. Évike, nálatok hogy szól?
Önmagával tesz jót a szeretett embere, a kegyetlen pedig saját magának.
Köszönöm szépen. Tehát sokszor nem is gondolunk bele abba, hogy amikor azt gondoljuk, hogy mással szemben teszünk valami rosszat, akkor az vissza fog hatni mireánk is. Egy nagyon egyszerű dolog, amit már szerintem sok ember ismer, és ti is ismeritek, hogyha haragszol valakire, vagy mérges vagy valakire, kinek teszed a legrosszabbat vele? Saját magadnak, ugye? De ez ugyanúgy van más ilyen dolgokkal is. Tehát ha becsapsz mást, ha félrevezetel más, ha az ígéretedet nem tartod meg valakivel szemben, nem is gondolsz be, hogy lehet, hogy hosszú távon saját magaddal tolsz, úgymond ki, magadnak teszel rosszat. Mit tesz az igazsággal és a hűséggel? Hogyan olvastuk ebben az alapigében? Aki az igazságra és a hűségre törekszik. Törekszik. És engedjétek meg, hogy megint a Héber Bibliából idézzek. Itt egy RDF-nek mondjuk ugye magyarul, a radaf szó szerepel, és ez nagyon-nagyon sokszor előfordul a Szentírásban. A Károli úgy fordítja, hogy követi, az új fordítások többsége úgy, hogy törekszik. Eredetileg ez a szó egy nagyon aktív szó, mozgást fejez ki, az, hogy utána fut valakinek, de nem csak úgy simán utána fut, hanem mikor üldöz. Tehát akár egy vadat üldöz egy másik, vagy a vadászkutya, vagy egy ragadozó vad üldöz egy másikat, az áldozatát, akit el akarja kapni. Hajszor, űz, hajhász. Egy kicsit átvitt értelme is kezdett már lenni ennek a szónak. Itt is, ugye, hogy aki az igazságot és a hűséget, mondjuk ha ezt mondjuk, hogy üldözi, hajszolja, vagy törekszik rá, vagy mindent megtesz, hogy az ő életében az igazság és a hűség legyen jellemző. Ha negatív dolgot radafol valaki, vagy szalad utána is fut, akkor inkább úgy mondjuk, hogy hajház, ugye? Vagy így szeretné megszerezni. Nem így szoktak az emberek hajszolni, vagy hajhászni? Délőtt is beszéltünk róla a Biblia tanulmányban. Hát pénzt, gazdagságot, elismerést, karriert, sikert, hogy te sikeres legyél, mások felnézzenek rád, van, aki ezért küzd, és ezért hajt, szeretné elérni. Van, aki egyszerűen az élvezetekért, mert hogy boldog szeretne lenni, és élvezni szeretni az életét. Egyszerűen azért hajtanak érte, hogy megszerezzék. A kérdésem az, hogy szerintetek, ha valaki így bármi után így vágyik, és küzd, és hajt, és meg akarja szerezni, megváltozik az értékrendje? Mi kerül az első helyre az ő számukra az életükben? Azért, miután úgy vágyakoznak, ugye? Pontosan erről szólt a szombatiskolában, ugye, a legelső Ellen White idézet. Hogyha az értékrendünkben ezek a mulandó földi dolgok kerülnek első helyre, akkor a kísértő elérte azt, hogy a Jóisten, ugye, háttérbe kerül, és a végén úgy járunk, mint aki elveszítette a kulcsot, és kizárja magát. Van egy példázat is, Tisztűz példázata, emlékeztek rá? Ebben a történetben is van egy ilyen, bár a kulcs szó így nem szerepel benne, de az öt balga hogyan járt? Ki emlékszik rá? Na, Mancika néni? És be tudtak menni? Dörömböltek? Kiabáltak? Minden, és már nem mehettek be. Tehát bezáratott az ajtó előttük. És ez megtörténhet akkor, hogyha ilyen alap jellem tulajdonságokat nem veszünk komolyan az életünkbe, mint a hűség, mint a jóságosság, mint az igazság, és az igazság szeretete, az igazságra való törekvés. Ugye elgondolkozhatunk azon is, hogy akinek megváltozik az értékrendje, és más kerül előtérbe, mire fogja ezután a legtöbb idejét fordítani, a legtöbb pénzét, a legtöbb energiáját, az összes befolyását, kapcsolatrendszerét, minek a szolgálatába igyekszik állítani, hogy elérje azt a célt. Na most olyan örömmel hallottam, hogy az ifjúság egy célt kitűzött, hogy egy nagyszerűen kis ifi kört, ahol Biblia kör is, meg a Bibliának a párkapcsolatra vonatkozó dolgaival foglalkozik, hogyha ti ezt a célt első helyre teszitek, akkor mit fogtok ennek érdekében tenni? Időt, energiát, pénzt, befolyást, emberi kapcsolatokat, mindent megmozgattok, hogy ez sikerüljön, és elérje a célt. És ha egy nemes ügyért tesszük ezt, akkor ez egy nagyon nagyszerű dolog. És ugyanígy példabeszédek könyvében így mondja Bölcs Salamon, hogy aki ennyire, tehát Radaf, ennyire mindent meg akar tenni azért, hogy az igazságot és a hűséget megszerezze az életében, akkor az három dolgot fog nyerni. Mit fog nyerni? Így van. És hogyan érheti ezt el? Csak is egy ilyen nagyon intenzív tettel és cselekvéssel. Teljes erőbedobással. Minden mást a háttérbe szorít, csak azért, hogy a célját elérje. A Szentírásban egyébként több mint 2000-szer fordul elő ez a szó. És sok dologgal van kapcsolatban, legtöbbször üldöznek, fordítják a bibliafordítók, ilyenkor ilyen harci kifejezés, sokszor háborúval van kapcsolatban, vagy vadászattal van kapcsolatban. És hát azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy érezzük azt, hogy mennyire erős, mennyire intenzív, mennyire fontos dologról van szó, amit Salamon ki szeretne fejezni. Ezeket a szavakat hozza, hogy lelki dolgokat szeretne hangsúlyozni. Hogyha mondjuk valaki izmos szeretne lenni, vagy csinos, vagy szép szeretnél lenni, akkor kell ennek érdekébe tenni valamit? Vagy ez csak úgy magától jön? Hát valamikor magától jön, a hölgyeknél mindig, de férfiaknak kell sokszor edzeni, meg sok mindent tenni érte, ugye? Hogy erősek, csinosak legyenek, fittek legyenek, és így tovább. De ugyanígy van a lelki dolgokkal is. Szerintetek mi az a lelki edzés, vagy lelki edzőterem, vagy amivel mondjuk az igazságot és a hűséget lehet fejleszteni, erősíteni? Vagy ez is jön magától?
Hát azért Istenem kell imádkozni.
Imádkozni?
Azáltal Bibliát olvasni.
Bibliát olvasni, az Isten szavát, igen.
És cselekedni.
Így van. Beszélgettünk itt egy kicsit arról, hogy milyen szép az udvarotok, és hogy úgy indult el az aladó, hogy valakik elhatároztátok, hogy nekilátunk és megcsináljuk. És sokszor ez hiányzik ahhoz, hogy valami történjen, hogy elkezdjük, merjünk cselekedni, merjünk lépni egyet. És nagyon fontos, hogy ne csak elméletben beszéljünk sokat ezekről a bibliai igazságokról, hanem gyakoroljuk is a mi életünkben. Az igazságot és a hűséget nem úgy szerzett meg, hogy besétálsz a bevásárló központba, és leemeled a polcról, és behelyezed a kosárba, és a pénztárnál meg kifizeted. Vagy van, aki így szokta? Ugye nem, nem így szerezzük meg, hanem ezért küzdeni kell, ezért harcolni kell, le kell győzni az ellenséget. Ki az ellenség itt ebben az esetben? Saját magunk. Saját magunk. Le kell győzni az akadályokat, amelyekkel akarnak téríteni attól, hogy becsületes maradj. Vannak ilyenek? Szoktak jönni az életbe? Hát, most kicsit ne legyek becsületes. Vagy hogy most ne legyek annyira ragaszkodó, vagy hűséges. Sajnos vannak ilyen elvek, van, akik azt mondják, hát mi nyitott házasságban élünk. És ez nekünk így jó. Nem sokáig lesz jó. Ne felejtsétek el, hogy hová vezet az, hogyha elveszítjük a kulcsot. És a hűség, és az igazságosság, ami Istentől jön, ez nagyon-nagyon fontos kulcs az örök élet számára. És beszél itt ugye a jutalomról, azt mondja először is, hogy örök életet ad. János Evangélium a 14. fejezetét idéztük délelőtt is, az első 6 verse gondoljatok. Jézus elment, hogy helyet készítsen. Az örök élet jutalma, hogy vele lehetünk, együtt lehetünk. János 3. rész 15. és 16. versére gondoljatok, amikor Nikodémussal beszélget Jézus. Ott is azt mondja, hogy aki hisz, annak mi lesz, milyen lesz? Örök élete lesz. Ez a jutalom, ez az ajándék, amit Isten ad. Igazságot és kap az ember, ha jó Istentől, igazságosságot fog kapni, az azt jelenti, hogyha te igazságos vagy mással szemben, és úgy viselkedel, akkor te is hasonlót meg fogsz tapasztalni, hogy más igazságosan fog veled bánni. Nem mindig. A délőtt beszéltünk arról, hogy félrevezetés lenne, ha azt hinnénk, hogy aki így él, minden oké vele, akkor ő vele csak jó dolgok történhetnek. Mert Jézussal is bántok igazságtalanul, meg sok-sok bibliai pozitív szereplővel, ugye? Tehát ez is benne van. Aztán mond még itt Bölcs Salamon egy érdekeset, a kábad szót használja, ez megint 3 ugye másra hangzó, és a megbecsülést. Ez dicsőséget jelent elsősorban, ugye emberre nem szoktuk mondani, hogy dicsőséget adunk egy embernek, de talán így lehetne mondani, hogy megbecsülést, tiszteletet. Azt mondja Bölcs Salamon, hogy ha te hűségesen igazán élsz, akkor ezt megkapod, hogy az Úr azt adja számodra, hogy tisztelni fognak, meg fognak becsülni, elismerik azt. Persze megint nem mindenki, mert az ördög nem örül annak, hogyha valaki ő Isten akarata szerint jár és él, de minden esetre az ige azt mondja, hogy aki igazságra és hűségre törekszik, az életet, igazságot és megbecsülést fog találni. Ez megint csak egy számomra azért volt érdekes, mert egy olyan erős kifejezés, amit itt megbecsülésnek fordítottak, ami az Isten dicsőségére is ugyanezt a szót használja a Szentírás, Kábadot. Ellen White bátorít bennünket, és meg akar erősíteni, hogy törekedjünk mi is erre, mert beszél arról, hogy Istennek olyan emberekre van szüksége, akik az integritásnak az emberei. Mit jelent ez a szó, tudja valaki? Mit jelent az integer? Egész. Az ember, mi emberek hogyan lehetünk egészek? Úgy, hogy nem vagyunk megosztottak. Úgy, hogy nem vagyunk kétszínűek. Úgy, hogy nem kétféle mértékkel mérünk. Tehát az integritás talán úgy lehetne visszaadni, hogy hiteles vagy becsületes, őszinte. Nagyon fontos, hogy ilyenek legyünk. Akik egészek, úgymond. Akik nem kétszívűek, nem megosztottak, ők sem viselkednek megosztóan, és egységre törekvő az életük. Mert az Istennek az országa az integritásra épül. Olyan emberekből, olyan megváltott bűnösökből épül fel az Isten országa, akik egész szívvel elfogadják az Istent és az ő törvényét. Az Úr Jézus miről beszél? Hogy hogyan kövessük őt? Milyen szívvel? Mondjad hangosan.
Teljes.
És mit mond még ott? Teljes szívvel, erővel, ugye? Teljes lélekkel. Itt a törekszín szónál láttuk azt, hogy teljes erőbadobással keresi az ember ezeket a tulajdonságokat. Előtted az Élet című könyvből szeretnék idézni, a Nagy emberek élete című fejezetből. Itt azt írja, a világnak olyan emberekre van a legnagyobb szüksége, akik meg nem vehetők és el nem adhatók, olyanokra, akik lelkük legmélyén igazak és becsületesek, akik nem félnek a bűnt nevén nevezni, akik a lelkiismeret szavára az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket. Gyerekkoromban sokat játszottam iránytűvel, nagyon érzékeny az iránytű. És azt mondja, Ellen White ezt hasonlítja, hogy az iránytű mindig beáll a helyes irányba, a helyes pozícióba. Hogy az iránytű pontosságával mi is törekedjünk erre, az igazságra, a hűségre, a becsületességre. Legyünk olyanok, akiket nem lehet lefizetni, akiket nem csábít el a földnek, a világnak semmilyen mulandó értéke, hanem olyanok, akik valóban az örök értékeket tudjuk életünkben az első helyre helyezni. Megvan bennetek ez a vágy, ez az elhatározás? Szeretnétek ti is belekerülni a Salamonnak ebbe az igéjébe, hogy ez rólatok szóljon? Olvassuk el, akkor együtt mondjuk el együtt, kórusban. Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál. És akkor most egyes szám első szemébe is érdemes ezt átfordítani. Igazságra és hűségre törekszem, életet, igazságot és megbecsülést találok. Amen.